Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás, Ségolen Royal francia szocialista párt színeiben a jövő tavaszi elnök választáson. Hogy milyen esélyei lehetnek egy új hangot megütő hölgynek, a neokonzervatív és jóval karizmatikusabb jelenlegi belügyminiszter Nicolas Sarkozy ellen, arról Forris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztük.
A politikus asszony eddigi megnyilvánulásai nem szükségszerűen markánsan, tartalmilag vonzó új elemeiből állt össze, mint inkább személyiségéből. Egy teljesen új stílus, egy új hang, egy új megközelítés, egy friss levegő abban az atmoszférában, amiben hát tulajdonképpen a két ellenfél, Strauss-Kahn és Fabius azért végül is valahol a régi öreg iskolát képviselték, azt a fajta lejáratott politikai intézményi képet, amivel a franciák ugyanúgy torkig vannak, mint manapság a legtöbb nyugat-európai demokráciában az évtizedek óta jelenlévő politikusok között. Ugye Royal mindenkinek azt veti a szemére, hogy mértékig új és tapasztalatlan, hiszen voltaképpen alig két éve van csak a színpadon, és igazán láthatóan csak fél éve, hogy felelőtlenség lenne egy ennyire nagy, fontos és bonyolult országot rábízni. Viszont ebben a kiábrándultsági légkörben pontosan ez adja meg számára az esélyt, hogy ő az új, friss, nem ismert, akiben még nem csalódtak.
Francia közvéleménykutatási adatok szerint azonban egyelőre Nicolas Sarkozynek lehet nagyobb esélye az elnöki posztra, szemben pont azért, mert Ségolène Royal nem túl karizmatikus, ellenben például Sarkozyvel mire van Franciaországnak szüksége? Valóban az állóvíz felkavarása a legfontosabb most?
A Franciaország alapvetően két problémával küzd. Egyrészt van egy jobban látható belső meghasonlottsága és megosztottsága. Másrészt pedig újra most a jelenlegi adottságokat figyelembe véve összhangba kell tudnia kerülni a külvilággal. A hajdani Európa motor, ugye tudjuk, hogy a német lokomotív mellett a francia volt a másik, és a kettő tandeme vitte előre az európai integráció ügyét. Nagyon sok tekintetben erősen kisiklott, cikcakkozott, vagy egyszerűen passzivitásba csúszott. Ráadásul sok olyan globális kihívás jelentő kérdés is adott, szélsőségeiben az iraki háború, vagy a közel-keleti kérdés kezelése, vagy a globalizáció és a nagypiaci liberalizációnak a kezelése, amiben a franciák inkább defenzíven, már-már protekcionista módon, már-már integráció logikáját romboló módon, befelé fordulóan nacionalistán kezdtek reagálni, semmint hogy egyfajta integratív húzóerőt képviseljenek, mint amit Tony Blair próbáról eladni, és bizonyos elemeiben valóban képviselést. Úgyhogy van egy meghasonlás a francia önazonosság tudatban, amit egyszerűen tudni kell újra fogalmazni, de ez a franciáknak tisztázniuk kell azt is, hogy tulajdonképpen hol tart most a mai teljesítményük, az mire elég a világban, akár gazdaságilag, akár szociálisan, akár stratégiában, geopolitikában, és ahhoz képest nekik hol van a tényleges helyük, hol kell, lehet célszerű kezdeményezniük, és annak mi legyen a tartalma. Ezek mind nem letisztultak ma a francia életben. A politikusok többségét teljesen leköti ma az, ami a belpolitika, akár a személycsatározások, akár a külvárosi gettóknak a felfordulásai legyenek azok.
Hogyan fogadták Brüsszelben azt, hogy Ségolène Royalt, egy nőt jelöltek az a francia szocialisták elnöknek?
A női jelölés önmagában nem váltott ki visszhangot, ha úgy tetszik, ez nem szempont. Fontosabb, hogy mit képvisel. És ebből a szempontból értelemszerűen a Royal asszony által képviselt erőteljesen szociális, mert azért az ő eddig ismert programjának a magva nagyon erőteljesen szociális európai értékek védelme, munkahelyek védelme, környezetvédelmi vívmányok erősítése és védelme. Tehát tulajdonképpen sok szempontból a tradicionális, hagyományos francia jobb baloldali programoknak a húzó elemeit sorakoztatja fel. Ez értelemszerűen üdvözlést váltott ki az európai baloldal körében, tehát Rasmussen, az Európai Szocialista Párt vezetője értelemszerűen üdvözölte, miként Martin Schulz, az Európai Parlament Szocialista Frakció vezetője is úgy fogalmazott, hogy ők hangsúlyosan támogatják majd őt, hiszen ez a politika egybeesik az alapvető európai szociális programmal és értékekkel. Másfelől viszont vannak, akik pontosan ezen a ponton mondják azt, hogy hiányzik a pragmatizmus szerintük ezekből a megközelítésekből, hiszen az eddigi francia hezitálás például az alkotmány kapcsán pontosan abból is fakadt, hogy a francia szocialisták egy része úgymond elárulták az alkotmány elfogadásának az ügyét, azon az alapon, hogy az nem volt eléggé szociális. Viszont nem nagyon tudnak működőképesen egyelőre felmutatni programszerűen semmi mást.
Az uniós együttműködés szempontjából Brüsszelnek jobb lenne, hogyha egy baloldali elnöke lenne Franciaországnak? Hiszen így háttérbe szorulhatna a nemzetpolitika, amit a jobb oldal eddig képviselt, és fontos lehet talán a közösségi politika.
Nem szükségszerűen kapcsolódik egybe a baloldaliság és a integrációs nyitottság, illetve a jobboldaliság és a nemzeti kötődés. Én értem a gondolat felvetését, hogy a jellemzően a konzervatív gondolkodás az egyúttal jobban hajlamos arra, hogy nemzeti szinten maga felé forduljon. A legfontosabb, ha úgy tetszik, brüsszeli várakozás az az, hogy az Európai Uniós intézmények működését, az európai integráció működőképes továbbfejlődését, az európai bővülés, a török kérdés majdani kezelését, melyik politikus megközelítése kész pragmatikusabban kezelni. És akadnak olyan vélemények, hogy ebből a szempontból, egyszerűen talán azért, mert jobban kifejtette már az elzeléseit, Sárközi több konkrétumot mondott, ami adott esetben jobban mérlegelhető, mint amit Lajár asszonynál egyelőre csak sejteni lehet.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Brux Info Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Minden bizonnyal Hans-Gert Pöttering, az Európai Néppárt frakció vezetője lesz januártól az Európai Parlament elnöke. Bár a választás még nem zajlott le, győzelme mégis borítékolható. Ennek okairól Gyévai Zoltánt, a Brux Info szakértőjét kérdeztük.
Azért tűnik biztosnak Hans-Gert Pötteringnek, az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetőjének a jelölése az elnöki posztra, és a befutása is egyben az elnökségre, mert még 2004-ben a két legerősebb parlamenti frakció, a Néppárt és a Szocialista megállapodott arról egymással, hogy megfelezik gyakorlatilag az elnöki mandátumot. Mivel miután tudjuk azt, hogy Josep Borrell, aki eddig az Európai Parlament elnöke volt, és jelenleg is ő az egészen az év végéig, ő volt az első két és fél évben az Európai Parlament elnöke, és ő szocialista, ezért most logikus, hogy a Néppárt jelöltjének a sora következik el, és miután a Néppártot múlt heti plenáris ülése margóján az Európai Néppárt Hans-Gert Pötteringet jelölte elnöknek, ezért mindenki úgy gondolja, hogy gyakorlatilag erről lefutott már az elnöki választás, amire egyébként jövő év január 16-án kerül sor.
Van jelentősége az Európai Unióban a parlamenti elnöki posztnak? Mennyivel hasonlítható ez össze például a magyar parlamenti elnöki poszttal?
Sok rokonvonás van, és sok különbség is van természetesen. Rokonvonások közé tartozik az, hogy az Európai Parlament elnöke is gyakorlatilag képviseli, reprezentálja az Európai Parlamentet külföldön és az európai intézményekben egyaránt, és által az Európai Parlamentnek a véleményét, álláspontját képviseli. A parlamenten belül pedig az Európai Parlament elnöke természetesen nem rendelkezik nagyon markörökkel, ennek ellenére az Európai Parlament működésére hatással van. Jó példa arra, hogy Pötteringet már is megkörnyékezték a többi frakció tagjai, hogy mi lenne, hogyha esetleg változtatna a jelenlegi szabályokon. Tehát ez nyilvánvalóan az ő kezében van. A szabályok alatt azt értem például, hogy egyes frakciók, így például a liberálisok azt szeretnék, hogyha a jövőben a felszólalásra adott időt ne a párt méretének, a pártok támogatottság méretének megfelelően adnák meg. Mert a mostani helyzetben a Néppárt és a Szocialista Párt például hosszabb felszólalási időszakot kapni általában, mint mondjuk a többi pártok, a kisebb pártoknak a tagjai. De például az európai liberálisok azt is el szeretnék élni, és ez egy érdekes változtatás lenne, hogy az Európai Parlament a jelenlegi havi egyszeri plenáris ülésezés helyett esetleg minden szerdán tartani egy plenáris ülést, azért, hogy gyorsabban reagálhasson az Európai Unióban történtekre, vagy pedig a világban történtekre.
Lehet-e azt előjáróba tudni, hogy mennyire vevő Hans-Gert Pöttering ezekre a változtatási igényekre?
Hans-Gert Pöttering elég óvatos nyitottsággal fogadta ezeket a kezdeményezéseket. Természetesen nyitottsággal abban az értelemben, hogy annak ellenére, hogy úgy néz ki, hogy ő lesz a befutó, és a januári választás formalitás lesz, azért látható, hogy van némi elégedetlenség az Európai Parlament padsoraiban a választás módja körül. Nyilvánvalóan nem mindenki szereti azt, hogyha a két legnagyobb politikai párt összeül, és előre lekártyázza az elnökválasztást, és talán esetleg ez a némi árnyékot is vetít egy olyan intézményre, amely mindig azzal kérkedik, hogy Európa egyik legdemokratikusabb intézménye, sőt az Európai Unió intézményei közül az egyetlen egy, amelyet demokratikusan választanak. Tehát Pöterinek is azért nyitott fülekkel kell természetesen hallgatni ezekre a véleményekre, és ezért ő jelezte is azt, hogy kész megfontolni ezeket a véleményeket, de azt is mondta természetesen, hogy egy dologban nem hajlandó kompromisszumot kötni, az Európai Parlament működésének a hatékonysága az mindenek fölött áll.
Ugyanúgy az egyik európai parlamenti pártnak a frakcióvezetője, ettől függetlenül felmerül a kérdés, hogy mennyire elfogadott az ő személye, ha csak néhány hónappal ezelőttre gondolunk vissza, amikor ő kiállt Orbán Viktor mellett, mennyire osztotta meg például ez a személyét az Európai Unióban?
Való igaz, hogy Pöttering is a sok néppárti vezetővel egyetemben határozottan és keményen kiállt Orbán Viktor mellett, de azt is sokan észrevették, hogy sokkal óvatosabb volt, mint mondjuk az a Winfried Martens volt belga miniszterelnök, aki az Európai Néppártot vezeti. De visszatérve az alapkérdésre, hogy a Pöttering személye mennyire elfogadott az Európai Parlamentben, én nem érzek nagy ellenállást a személyével szemben. Ő egyrészt az Európai Parlament egyik legveteránabb tagja, 27,5 éve ül már az Európai Parlament pacsoraiban, tehát gyakorlatilag ízében ismeri az Európai Parlamentet, kevesen ismerik jobban, mint ő. A másik pedig az, hogy az ő habitusával függ össze, hogy igaz az, hogy ő egy eléggé szintelen, nem igazán eredeti gondolatokat megfogalmazó politikus. Tehát az ember őt hallgatva sokszor az embernek a véleménye, hogy ilyen beszédeket már rengetegszer hallott, és nem igazán érdekes, fantáziadús politikusról van szó. Ennek ellenére, ami talán sokak számára a hátránya, az előnye is az, hogy kiszámítható, fegyelmezett és rendkívül korrekt, egyenes politikus.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől Nagy Tamás.